Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet. Most az Isten tiszteletünket a gyerekkórus énekével fogjuk kezdeni. Úgyhogy aki esetleg még nem találta meg a helyét, azokat bátorítjuk arra, hogy nyugodtan foglaljatok helyet, és akkor kezdődik az Isten tisztelet.
Fehér bábuk szomszéd hevertek, visszanézve csúnya játszma volt. Az erős futót körbefogták, a megbízható bástya nincs sehol. A gyalogok nem bírták a terhet, a lovak ereje elfogyott már. Most úgy tűnhet, minden el van veszve, de lépésre készül a király. Megáll a levegő, ahogyan felkel, mindenki döbbent csendben figyeli, minden mozdulatát szöki a sötétség, amikor jelt ad. A fehér sereg a harcra készen áll. Megáll a levegő, ahogyan felkel, mindenki többen csendben figyeli, minden mozdulatát szöki a sötétség, amikor jelt ad, s a fehér sereg a harcra készen áll. Fehér bábuk újra ünnepelnek, megnyerték a végső nagy csatát. Az erős futó újra ott áll, a megbízható bástya oldalán. A gyalogok felvették a terhet, a lovak újra húzzák az igát. Minden arcon öröm könnyek, mert győzött a fehér király. Megáll a levegő, ahogyan felkel, mindenki döbbent csendben figyeli, minden mozdulatát szöki a sötétség, amikor jelt ad, s a fehér sereg a harcra készen áll. Megáll a levegő, ahogyan felkel, mindenki döbbent csendben figyeli, minden mozdulatát szökik a sötétség, amikor jelt ad, s a fehér sereg a harcra készen áll.
És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki meghalt és feltámadott értünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Sok szeretettel köszöntjük a megjelent gyülekezetet. Isten igét a Jeremiás proféta könyvéből olvasom a 16. rész 19-től a 21. versig. Ó Uram, én erőm és mencsváram, menedékem a nyomorúság idején. Hozzád jönnek majd a nemzetek a föld legszéléről is, és ezt mondják, bizony hamis isteneik voltak elődeinknek, hiába valók, egyik sem ér semmit. Hiszen nem istenek azok, akiket istenként készít magának az ember. Ezért most megmutatom, ezúttal megmutatom nekik kezemnek hatalmát, és megtudják, hogy az Úr az én nevem. Válaszoljunk Isten igére imádsággal. Édesatyán, nagyon köszönjük ezt a gyönyörű, szép mai napot, a napsütést, a természetet, gyönyörű virágokat. Köszönjük annak az ígéretét, hogy van értelme az életünknek. Akkor is, hogyha tele vagyunk bánattal, vagy bűnnel, vagy összetörettetéssel. Urunk, így jövünk most hozzád, és hozzuk a szívünket, hogy add azt a reménységet, amit az a tanítványi csapat élt át, akik annak idején 2000 évvel ezelőtt teljes reménytelenségben látták a keresztet, a mesterük kereszthalálát, látták a reményeiket elúszni. Kérünk, Urunk, hogy akármilyen élethelyzetben vagyunk, hadd éljük át ugyanazt azt a szép reménységet, amit a tanítványok kaptak, akkor, amikor találkoztak te veled az Úr Jézusban újra, a feltámadottban, amikor teljesen új reménységet, új dimenziót kaptak. Kérünk, Urunk, hogy segíts minket is ezzel a reménységgel, és áld meg az ige hirdetőjét, Tibort, áld meg a gyermekek között szolgálókat, és minket is, ige hallgatókat, hogy új reményt kapjunk, új értelmet kapjon az életünk te benned. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az Isten tiszteletünket, szenteld meg az úrvacsorázásunkat, ajándékozz meg minket szent lelkeddel, új élettel. Amen.
A mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése tőled jöjjön, Urunk, aki éltél ezen a földön, az életedet adtad, és aztán pedig feltámadtál. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, hogy hogyan szól hozzánk Isten igéje. Most Lukács evangéliumának a 24. fejezetéből olvasom a húsvéti történetnek ezt a részét, a 13. verssel kezdődő szakaszból, az Emmausi tanítványok történetét. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamatnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak. Az, amely názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre? És hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk: ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták? Hát nem ezt kellett-e szenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szól. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték: maradj velünk, mert már esteledik, a nap is lehanyatlott. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz: nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Amen. Itt vagyunk most ezen a szép húsvéti délelőttön, és én azt gondolom, én legalábbis személy szerint nagyon tudok azonosulni ezekkel a tanítványokkal, akik mennek, és olyan sok mindent hallottak, annyi minden kavarok bennük, és igazából fogalmuk sincs, hogy mi a valóság. Szeretnének többet tudni, többet látni, de hát ott vannak a korlátok, az emberi felfogó képességnek a határa. Nehéz szembenézni ilyen súlyos kérdésekkel, mint halál, elmúlás, föltámadás, megdicsőülés, örök élet. Mik ezek a fogalmak? Annyira hiányoznak a mindennapi életünk dolgai közül, hogy nem is nagyon tudunk mit kezdeni ezekkel. Értem őket, az ő dilemmáikat, meg a keresésüket, és nagyon jó azt látni, hogy nem maradnak ilyen kétségek között, hanem van feloldása ennek a dilemmának. Ez a feloldás pedig nem más, mint egy találkozás. Sokféle találkozás létezik, de itt most a Jézussal való találkozásról van szó, és ennek a találkozásnak a keretében történik meg az, ami ennek az igehirdetésnek a címe is: ráismerni a feltámadottra. Nézzük meg most közelebbről együtt ezt a találkozást. Hogyan is történik mindez? Két tanítvány, két férfi csalódottan bandukolnak kifele a városból. Jeruzsálem az a hely, ahol annyi minden történt, ami felkavarta őket, és teljesen összezavarta az ő gondolkodásukat is. Itt voltak a nagy élmények, a nagy öröm, Jézus bevonul, ő lesz a király, őt ünnepli mindenki, neki lengetik a pálmaágakat, és aztán néhány napon belül ebből a hatalmas nagy örömből egy óriási gyász lesz. Az, akire azt gondoltuk, hogy király, hogy uralkodni fog majd rajtunk, az egyszer csak a szemünk láttára fogságba esik, megkötözik, igazságtalanul elítélik, aztán pedig keresztre feszítik. És a szemük előtt hal meg Jézus. Aztán eltemetik. Ott van az a kő a sír előtt, a pecsét, hogy valóban meghalt. Hogy nem csak egy kicsit, nem csak picit adott magából, hanem mindent letett. Mindent elveszített itt ezen a földön. És most így, hogy le van zárva a sír, már reménye sincs annak, hogy valami változzon, ez egy végleges állapot. Nincs innen visszaút. És aztán eltelik megint egy-két nap, harmadik nap reggel pedig furcsa hírek jönnek. De ezekkel a furcsa hírekkel nem lehet mit kezdeni. Hova tűnt az a test? Hogy nyílt ki az a sír? Mit beszélnek ezek az asszonyok? Nagy a zavar. Két tanítvány bandukol kifele Jeruzsálemből, mennek Emmausba, valószínűleg innen származott legalább az egyikük, zavarodottan, talán csalódottan, és mindenképpen keresgélve mennek ezen az úton. Mi lesz ezután? Mi a mi dolgunk ezután? Vége a Jézus történetnek, vagy lesz még valami folytatás? Mennek kifele a városból, és közben beszélgetnek róla. Együtt dolgozzák föl mindazt, amit Jézustól hallottak, amit Jézusból láttak, és ez már önmagában egy nagyon örömteli dolog, hogy nem csak történnek velük az események, hanem át is élik az eseményeket. azok megmozgatják őket. Van, amit értenek, és van, amit nem értenek. Együtt vannak, együtt mennek, és együtt élik át mindazt, amit értenek, és együtt vannak abban is, amit pedig nem értenek. Egy érdekes kifejezést használ itt az eredeti görög szöveg, azt mondja, hogy együtt vitatkoznak. Beszélgetnek, és együtt vitatkoznak. Ez abból a gyökérből származik, mint amikor valaki keres valamit. Együtt keresnek valami nagy igazságot. Mi lehet a kulcsa ennek a történetnek? És azt gondolom, hogy itt egy igazi gyülekezet élményről van szó. Valami ilyesmi lenne a feladata a gyülekezeti létnek is. Lehet egyedül követni Jézust? Nem tudom. De miért kellene, amikor Jézus kezdettől fogva tanítványokat, többes számban tanítványokat hívott el magának, mindent közösségben tett velük. Az evangéliumokban egy-egy olyan történetet olvasunk csak, amikor Jézus kifejezetten egyikkel vagy másikkal négy szem közt beszélt volna. Minden más dolog közösségben történik. Mindig az egyént is közösségben szólítja meg. Azt mondja, ti az én barátaim vagytok. Élet közösségben vannak. Talán nem tűnik föl első látásra, de hogy ez a két ember sétál kifele a városból, ez itt egy gyülekezet. Jézus azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok velük. Valószínűleg nem a legjobb gyülekezetről van szó. Nincsenek közöttük igazi nagy nevek, nagy híres hívők. Nincs itt egy Péter vagy egy János. Nincs itt senki, aki később evangéliumot írt volna. Egyiküknek nem is tudjuk a nevét. Akit ismerjük, Kleopás, őről se tudunk nagyon többet. Nem olyan nagy nevek. Nem történnek velük igazi nagy csodák. Legalábbis nem úgy, mint a 12-vel. Nincsenek is igazán sokan. Mindig, amikor együtt vagyunk, akkor olyan jó érzés, hogy úgy majdnem megtöltjük ezt a templomot. Gyerekek is itt lennének, akkor lehet, hogy nem is nagyon lenne üres hely. Milyen jó érzés sokan lenni. Hát itt ők ketten vannak összesen. Érdekes, hogy nincsenek is tudatában annak, hogy Jézus ott van közöttük. Miféle gyülekezet ez? Aztán utána folytathatjuk. Nem értik a Szentírást. Az Ószövetség Krisztusról szól. Nagyon érdekes volt, hogy most egy héttel ezelőtt a konfirmandusokkal készültünk, és olvasgattuk az ószövetségi proféciákat, hogy hogyan beszél az Ószövetség Jézusról. És fokozatosan rácsodálkoztunk arra, hogy hát egyre több minden derül ki az idő előre haladtával. Annyi mindent lehetett tudni már Jézus eljövetelére arról, hogy miféle messiásra van szükség, hogy szinte az embernek fogni kell a fejét, hogy nem áll össze a kép. Az Isten igéje Jézus Krisztusról szól. Mennyi minden kiderül ezekből, és ők nem értik. Az is kiderül, hogy nem értik teljesen még a megváltást sem. Azt mondja egyikük, pedig mi azt gondoltuk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Hát és nem ez történt? Dehogy nem. De ők nem értik. Annyira sok sebből vérzik ez a találkozás, ez a kis gyülekezet, de mégis azt látjuk, hogy Jézus ott van velük. És ezzel egy szuszra elmondhatjuk azt is, hogy Jézus jelenléte ezek szerint nem azon múlik, hogy mennyire jó hívők gyűlnek össze. Nem is azon, hogy hányan találkoznak. Ugye egységben az erő. Hány tanítvány jön össze. Nem is azon múlik, hogy szépen dekoratívan feldíszített templomban vagyunk együtt. Még csak azon sem, hogy van a templomunk. Emlékszünk ugye arra az időre, amikor még nem volt templomunk. A közösségi házban tartottuk az alkalmakat. Jézus jelenléte nem függ a liturgiától. Nem függ a szép szavaktól. Nem függ attól, hogy aki beszél, az szépen beszéle. Nem függ a régi vagy az új énekektől. Hadd mondjam azt, hogy hála Istennek még attól sem függ, hogy a prédikátor hiteles személye, hogy ő maga szép, engedelmes életet éle. Valójában igazából azt mondhatjuk, hogy attól sem függ, hogy van-e jelen lelkész egyáltalán. Jézus jelenléte a szívem múlik. Az őt kereső, őt érteni akaró szívem. És ahogy ott mennek, együtt vitatkoznak, együtt keresnek valamit, ezt látjuk, hogy akarják érteni Jézust. És közben a maguk értetlenségét is vállalják. A csalódottságot is vállalják. az, hogy nincsenek képben mindennel, hogy nem tudnak mindent, azt is, hogy össze vannak zavarodva. Erről beszélgetnek, és miközben ezt teszik, Jézus pedig melléjük szegődik. Mit tudnak ők? Miért jó, hogy együtt vannak? Hát azért, mert Jézus ott van velük. Melléjük szegődik, és együtt megy velük. Néhány gondolat elhangzik ebben a gyülekezetről. Kell a gyülekezet? Nem lehet egyedül? Éppen lehet egyedül táncolni, vagy ünnepelni, de az mindenképpen más. Lehet egyedül is lötyögni, de tánc akkor lesz belőle, hogyha azt ketten csináljuk. Lehet egyedül pezsgőt inni, de kocintani az csak akkor lehet, hogyha valakivel együtt teszem. Itt azért megemlíteném azt is, hogyha esetleg valaki az interneten hallgat bennünket. Lehet, hogy akik itt vagyunk, voltunk talán már úgy, hogy testileg nem voltunk itt, csak a hanganyagot hallottuk. És ki tudja, lehet, hogy most is ezt a prédikációt hallgatja majd valaki, aki most nincs itt. Azért azt hadd mondjam, hogy óriási erő van abban, amikor együtt vagyunk. Hogy akkor keressünk magunknak egy olyan közösséget, ahol olyan emberekkel lehetünk együtt, akik őszintén keresik az Úr Jézust. Akikkel együtt lehet keresni. Lehet akár vitatkozni is. Nem is feltétlenül szükséges, hogy mindig mindenben egyetértsünk. Lehet együtt vitatkozni, együtt keresni az igazságot Jézusról, és ha ezt megtesszük, akkor azt a csodát fogjuk átélni, hogy Jézus mellénk szegődik. A ketten vagy hárman az én nevemben összegyűlnek, ott vagyok. Ki lehet próbálni? Gátlásokat le kell vetkőzni hozzá, de ki fog derülni, hogy Jézus valóra váltja az ígéreteit. És ekkor egyszer csak megtörténik a találkozás. És amikor a találkozás megtörténik, akkor összeáll a kép. Miért pont a találkozáskor? Hát úgy tűnik, hogy ez az a pont, amikor mindketten jelen vagyunk. Ő is, meg én is. El kell mondanunk, hogy Jézus hamarabb érkezik erre a találkozóra. Azt mondja az Ószövetség, keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Ő mindvégig ott van. Ő közel van, megtalálható. De én sokszor nem voltam jelen. De eljön a találkozás, lehet, hogy egy minősített alkalom az életemben, lehet, hogy valami olyan, ami kizökkent a hétköznapoknak a rutinjából, egy olyan alkalom, amikor valahogy kinyílik a szemem, és hogyha élek az alkalommal, észreveszem Jézusnak a jelenlétét, akkor ez egy idő után szokássá válhat, belépni Jézusnak a jelenlétébe, és ebből lehetnek mindennapos találkozások. Amikor Jézus eljön, mikor Jézus közel jön, akkor valami ilyesmit tapasztal az ember, amit ezek a tanítványok, hogy egyszer csak megnyílik az ige. Ez az első nagy megnyílás. Megnyílik az ige. Ez más, mint ismerni a Bibliát. Ahhoz, hogy az ige megnyíljon, nem kell az egész Bibliát ismerni. Nem kell benne nagyon járatosnak lenni. De ahhoz, hogy megnyíljon, ahhoz mindenképpen kell Jézusnak a jelenléte. És ebben a találkozásban érdekes lesz, hogy a lexikai ismeretekből értő hit válik. Ez fordítva is igaz. Nem biztos, hogy valaki nagyon jól ismeri a Bibliát, akkor ez már azt jelenti, hogy találkozott is Jézussal. Be lehet magolni igeverseket. Lehet akár egymás előtt is, nem tudom, megvillantani belőle valamit, hogy én még ezt is ismerem. De van találkozás Jézussal? Hát az nem biztos ettől még. De amikor van találkozás, megnyílik az ige. És valahogy világossá válik az, hogy van egy nagy történet. Egy olyan üzenet, amit Isten el akar mondani nekem. Egy olyan nagy kép, amire akkor szoktam tekinteni, amikor a puzzle-t rakom ki, és hogyha a nagy képet látom, akkor az egyes kis történetek, egyes pici morzsák, önmagukban értelmezhetetlen dolgok, valahogy a helyükre kerülnek, megvilágosodik, összeáll az egész. Van egy nagy kép, ami értelmessé teszi a Biblia minden apró mozzanatát. És kiderül az, hogy Jézus nem szereplője a Bibliának, hanem kiderül, hogy a Szentírás Krisztusról szól. Talán sok hívőnek kérdése ez, hogy jó, rendben, hogy Krisztusról szól, de mi a helyzet az Ószövetséggel? Hol van ott Jézus? Annyi érthetetlen, meg sokszor zavaros, meg erőszakos dolog is van benne. Hol szól ez Jézusról? Hát a ráadás meglepetés az ez, hogy az Ószövetség is Krisztusról szól. 26.-27. versben olvassuk ezt, hogy Jézus azt mondja, hát nem ezt kellett elszenvednie Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szól. Csak egy hasábbal arrébb, egy másik találkozásban, mikor a 11-nek is megjelenik Jézus, szintén valami egészen hasonló dolgot olvasunk. Azt mondja nekik, ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a Zsoltárokban. Amikor Jézus ezt mondja, akkor ez alatt az egész Ószövetséget érti. Az egész én rólam szól. Amikor találkozom Jézussal, akkor ez valahogy megnyílik. Biztosan mindannyian jártunk már úgy, hogy olvassuk az igét, és olyan nehéz valamit kihámozni belőle. Mi ez a sok név? Az én első tapasztalataim a Királyok könyvéhez kötődnek. Mikor elkezdtem rendszeresen olvasni a Bibliát, akkor a kalauz szerint éppen a Királyok könyvét olvastuk. És annyi név volt benne, annyi zavaros esemény, egyik megöli a másikat, aztán utána azt is megölik meg a harmadikat is, és hogy hol van ebben Isten? Mit lehet ebből kihámozni? Hát valóban el lehet veszni a részletekben. Nagyon fontos azt látni, hogy az egésznek van egy nagy üzenete. Az egész Jézusról szól. És valamikor nem látványosan úgy beszél Jézusról, hogy látom őt itt az evangéliumokban, hogyan élte az életét. Valamikor ígéretekképpen az Ószövetségben ezzel találkozunk, hogy messiási proféciákat olvasunk, Istentől jövő ígéreteket. Valamikor éppen a hiányával van jelen. Valamikor arról szól, hogy ez a világ annyira megváltásra szorul, annyira nagy a gonoszság benne, hogy mindez egy megváltó után kiállt. De akár így, akár úgy, mégis az írás Krisztusról szól. És a találkozásban, a vele való találkozásban nyílik meg mindez előttem. Amit ezerszer olvastam, egyszer csak megelevenedik és megszólal. Ez az első megnyílás, mikor az ige megnyílik nekem. De ez a Jézussal való találkozás egy másik megnyíláshoz is vezet, ez pedig az élettörténetemnek a megnyílása. Mikor kapok egy új nézőpontot, mikor elkezdem érteni azt, hogy ki vagyok én valójából. Azt mondja Jézus a tanítványoknak, hát nem ezt kellett-e szenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? Kiderül az igazság, hogy hát a Krisztusnak szenvednie kellett. Nekem megmentésre volt szükségem. Nagyon érdekes volt a nagycsütörtöki keresztútra készülve. Ezt a keresztet én szögeltem össze, ez az illesztéknél látszik, hogy nem pontos. De ahogy készítettem itt a gyereknapra, az volt az érdekes tapasztalatom, vagy élményem, hogy igyekeztem körbecsiszolni, hogy hát a sarkok azok úgy ne szúrjanak, szálka ne menjen senkinek a kezébe, és valahogy olyan barátságossá tenni. Ne sértsen meg senkit a kereszt. De közben milyen érdekes belegondolni, hogy a kereszt ne sértsen meg. Hát a kereszt az megsért engem. Mikor beszélünk Jézusról, akkor is sokszor bennünk van egy ilyen kényszer, hogy valahogy emészthetővé kell őt tenni. Valahogy úgy tálalni, hogy az ne verje ki a biztosítékot. De hát a kereszt az, akárhogy is nézzük, az egy botrányos dolog, egy kivégző eszköz. Az mindenképpen sért valakit. És hogyha én nekem közöm van Jézushoz, akkor ez csak azért lehet, mert a kereszt legelőször engem sértett meg. Megsértette az önérzetemet. És hogyha én Jézusé vagyok, akkor már le is győzte az önérzetemet. Kiderült az, hogy én nem vagyok egy jó ember. Nekem megváltásra volt szükségem. Kiderült az, hogy én nekem van egy csomó olyan adósságom az Isten felé, amit én saját magam nem tudok rendezni. És ehhez annak a keresztnek kellett állnia, hogy valahogy egyenesbe kerüljön az ügyem az Istennel. Emlékszem arra az időszakra, amikor még Jézus nem ismertem, az Istenről már tudtam, és mindig egy szigorú, kegyetlen bíróként volt előttem, akinek nem tudok megfelelni. Ez már egy előrelépés volt az első állapothoz képest, amikor meg voltam elégedve magammal, hogy én rendben vagyok, én jobb vagyok, mint mások. Ezek után ennek az állapotnak össze kellett törni. Ez sértő volt, amikor a kereszttel találkoztam, hogy én nem vagyok egy jó ember. Lehet, hogy a felszínen igen, de hát a felszín alatt annyi minden van, gondolatok szintjén, a szívben, lehet, hogy elfojtva, lehet, hogy ebből mások nem látnak semmit, de az, hogy magamban mit fortyogok, kire mit mondok, kiről mit gondolok, hát ez nem lehet tisztaságnak nevezni. A találkozásban ez a két dolog egyszerre nyílik meg. Megnyílik az ige, elkezdem érteni, hogy ez Jézusról szól, és megnyílik az én életemnek a története is. Kinyílik a szemem. Meglátom, hogy a Krisztusnak szenvednie kellett. És ennek én vagyok az oka, hogy a Krisztusnak szenvednie kellett. De az is kiderül, hogy a Krisztus pedig szenvedett. Ezért jött. És olvasom a megváltásnak a történetét. A két történet összeáll, és kirajzolódik előttem az én megváltásra szorult állapotom, és a megváltónak a személye, aki feltámadt, él, és jelen van. Hát ez az igazi találkozás. És mindenről csak az Úr Jézusnak a szent lelke tud meggyőzni bennünket. Így lesz az ismeret részletekből hit. És aztán utána az utolsó dolog, amit most szeretnék kiemelni ebből a találkozásból, ez a bizonyos unszolás. Olyan jó volt együtt sétálni ezzel az idegennel, annyi érdekes dolgot vetett föl, nem is gondoltunk ezekre, tényleg, mintha kezdenének helyére kerülni a részletek, és most meg el akar menni, hát mi már megérkeztünk, ő meg megy tovább, de jó lenne még együtt maradni vele. És elkezdik őt unszolni. Jézus, mintha tovább akarna menni. És elkezdik győzködni, gyere, maradj velünk, hát már este van, ne menjél tovább, itt van a lakásunk, gyere, térj be hozzánk. Maradj velünk. És itt is igazából a görög kifejezés még erősebb, mint ahogy a fordításban mi olvassuk. Valami ilyesmit jelent, hogy rábeszéléssel kényszeríteni, erőszakot gyakorolni, erővel bekényszeríteni a házba. Tyűha, hát Jézussal szemben lehet ilyen erőszakosnak lenni. Érdekes, hogy így kerül sor az asztal közösségre. Ez a legmeghittebb, legbensőségesebb találkozás. És egyébként ez az alkalma annak is, amikor minden a helyére kerül, amikor megnyílik a szemük, és amikor kiderül, hogy kicsoda ő, amikor meglátom őt a teljes valójában. Ő a feltámadott Úr. Hát ezt tanulnunk kell. Nagyon sokszor annyira illedelmesek vagyunk, és nem szeretjük a nyomulós embereket magunk körül se, és mi se akarunk nyomulós emberek lenni, de mégis az ige valami ilyesmire bíztat bennünket. Szabad ezt gyakorolni? Sőt, tanulni is kell. Mert ezekben a találkozásokban kiderül az, hogy Jézus nem csak az én megváltóm, nem csak az a valaki, aki szenvedett értem, hanem kiderül, hogy ő az, aki föl is támadt. Ő a megdicsőült Krisztus. Ő az, aki elérhető az én számomra is, aki nem maradt ott a sírban. És amikor Jézusra gondolunk, akkor ne a szegény, hányatatott sorsú ácsmester jusson elsősorban az eszünkbe. Ne csak azt lássuk benne, aki ő itt a földön volt, a holtig engedelmes Jézus, aki értem bemutatta az engesztelő áldozatot, hogy az atyával kibékítsen, hanem hát a húsvét erről beszél valójában. Ő a győztes király, aki előtt többé nincs ellenség. Minden és mindenki a lába előtt hever. A sátán, a bűn, a halál, az ítélet, a körülmények, a veszélyek, a fájdalmak, a terhek, minden, amit föl szoktunk hánytorgatni, mivel takarózni szoktunk, hogy miért nem tudok én vele találkozni, hogy engem hogy neveltek, hogy honnan jövök, hogy milyen nehéz volt az életutam, hogy most is mi mindennel van tele a fejem, meg a határidőnaplóm. De ebben a találkozásban Jézus, mint az élő Úr, mint a feltámadott Úr és Király úgy jelenik meg, akinek minden a lába előtt hever, és aki számára nincs legyőzhetetlen akadály. Minden és minden a győztes király előtt. Én is. Ez a legnagyobb öröm, amikor magamat is tudom úgy látni, hogy itt vagyok, Uram, a tiéd vagyok. Nem akarok ellenkezni, nem akarok tovább kételkedni, nem akarok kukacoskodni, lehetne, mindig lennének még kötekedő kérdéseim. De most a te szereteteddel legyőztél engem. És én téged Úrnak akarlak látni. És felfedezem azt is, hogy az Isten nem kollégám, nem tanácsadóm, nem egy barát, hanem Jézus a szuverén Úr. Ha akarja, akkor szemmel látható módon megjelenik. Ha akarja, akkor a következő pillanatban eltűnik az érzékszervek elől, mint ahogy onnan az asztal mellől. De bármit is tesz, az csodálatos és bölcs. Úgy látjuk ezt itt, mint amikor a gyermek unszolja az apját. Talán, akik szülők vagyunk, ez ismerős, ezt nem nagyon kell magyarázni, milyen az, amikor a gyermek unszolja a szüleit. Igazából nincs másra szükség, mint egy kirakatra, egy jó reklámra, vagy esetleg egy osztálytársa, aki már régóta játszik azzal a játékkal, amit kiszúr magának a gyermekünk, és akkor jön az unszolás. És egyszer valakivel beszélgettem, és ő mondta, hogy hát a gyerekeink ezek ilyenek, a húsunkat rágják. Ismerős ez szülőknek, de hát nem ez az, amire Jézus akar buzdítani bennünket. Még ezt, még azt, még egy pici előrelépést, még egy kis békességet, hanem hát van kedves unszolás. És aki szülő, valószínűleg ezt is tapasztalta már. Amikor nem édességért, nem játékért megy az unszolás, hanem az együttlétért. Én nekem is sokszor már így mozdul a kezem a kézifékre, amikor beindulnak ezek a műsorok a családban, hogy megvan az éppen aktuális sláger mindig, hogy mi az, amit nagyon szeretnénk. És mikor a fiam megszólít, hogy apa, akkor én már húznám a kéziféket, hogy nem, nem volt időm rá, nem tudok vele foglalkozni. És aztán kiderül, hogy nem ez a vágya, hanem azt mondja, hogy birkózzunk. Legyünk együtt, töltsünk együtt időt, ha csodálkozunk rá arra, hogy milyen jó együtt lenni. És valahogy Istennel is így lehetünk. Ez az Isten számára kedves unszolás, amikor nem az ajándékok kellenek, amikor nem az, hogy mit szeretnénk még kikönyörögni, hanem az, hogy hadd legyek veled, hadd csodáljalak, hadd érezzem az erődet, a hatalmadat, amivel le is teríthetsz. Hadd gyönyörködjem az akaratodban, hadd keressem a te szándékodat, többet akarok belőled, látni akarlak, nem csak hírből ismerni, nem csak úgy, hogy beszélt róla valaki más nekem, én akarlak téged megismerni, add, hogy többet lássak belőled, gyermekké lenni. Hát ehhez tanulnunk kell az alázatot. De az a nagy kérdés, amit szeretném, hogy vigyünk magunkkal, és valahogy keressük rá a választ, hogy mennyit vágyunk tudni, ismerni Krisztusból. Krisztus tovább is mehetett volna ezen az úton. Ő addig megy, amíg igazán akarod. Ne elégedj meg a felszínes ismerettel. Van terület, ami csak az unszolásra nyílik. Előtte lenni, könyörögni. És hadd tegyem mellé egy figyelmeztetést, ezt hallottuk már néhány héttel ezelőtt az egyik bizonyságtételben is, hogy vigyázz már, meghallgat. És az egyik bizonyságtevünk erről mesélt, hogy imádkozott azért, hogy egy megalázó helyzetet az, hogy el tudjon fogadni, földolgozni, és hát Isten gondoskodott róla, mert jött egy komoly betegség, kórház, kényszerpihenő, élet-halál közti állapot, és megtanult hálás lenni azért, ami az övé. Egészen hasonló ez ahhoz, mint amikor valaki, aki régóta dédelgeted bűntől való szabadulásért, imádkozik, és aztán utána Isten meghallgatja. Nem úgy, ahogy ő gondolta volna, hanem jön a nagy lebukás, a megszégyenülés, amikor nem lehet elmenekülni az elől, hogy ki vagyok, milyen vagyok. A másik előtt is összetörik a kép, meg én előttem is összetörik a kép. Vigyázz, mert meghallgat. De megéri. Ez az út vezet oda, amikor látom őt olyannak, amilyen, aki ő valójában, aki minden fölött úr. Ez az ünnep. A húsvét arról szól, hogy látjuk őt. Elérhető, föltámadt látni őt. De hogyha a húsvét elmúlik, az ünnepnek nem kell véget érnie, mert ez fordítva is igaz. Ha látom őt, az lehet minden nap ünnep. Így ismer bennünket a világ, hogy szüntelen ünnepeljük a feltámadott élő Krisztust. Munkálja ki bennünk ezt a Szentlélek. Amen. Úr Jézus, te vagy az, akinek a szíve megszakadt, és a te áldozatod az, amely a kárpitot is ketté szakította. Urunk, szeretnénk engedni, hogy a te kereszted megsebezzen bennünket. Szeretnénk engedni azt, hogy a te szenvedésedben a mi bűnnek a büntetését is lássuk. És Urunk, most a te feltámadásodnak az ünnepén szeretnénk kérni a folytatást is. Azt, hogy a felszabadulás, a fellélegzés is te tőled jöjjön. Áldunk téged a sírért, meg azért, hogy a sír kinyílt, és hogy te nem vagy a sírban. Ilyen a dicsőség, Úr Jézus, azért, mert amikor megszólítunk téged, akkor ezt bátran tehetjük, mert te nem maradtál a sírban, hanem élsz, föltámadtál. És amikor ilyen közeli találkozást készítesz velünk, akkor megmutatod a te dicsőségedet, a te élő valóságodat, az, hogy te uraknak, ura és királyok királya vagy. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy legyél a mi szívünknek, a mi életünknek is a királya. És eléd hozzuk most mindenünket, akik vagyunk, amik vagyunk, a gondolatainkat, az indulatainkat, a vágyainkat, és mindent szeretnénk a te lábad elé tenni, mert te megérdemled. Ezért imádkozunk, hogy legyen az, ami a te akaratod. Imádkozunk azért, hogy a mi életünkben cselekedd meg azt, amit te szeretnél. És Urunk, szeretnénk ezt most úgy tenni, hogy nem is akarunk kikötéseket tenni, meddig engedünk téged. Olyan sokszor tettünk már neked ilyen kikötéseket, és adtunk feltételeket. Urunk, szeretnénk, hogyha most elvezetnél a te lelkeddel minket odáig, hogy nem akarunk már feltételeket szabni, hanem szabad kezet adunk neked az életünk fölött. Köszönjük, Urunk, hogy te, aki a mi királyunk vagy, és uralkodsz fölöttünk, az a valaki vagy, aki annyira szeretsz bennünket, hogy az életedet is adtad értünk. Hiszük, hogy a lehető legjobb helyen van az életünk a te kezedben. Urunk, vezess most tovább bennünket. Kérünk azért is, hogy pecsételd meg mindezt, az előtted való állásunkat, az úrvacsora jegyeiben is, így készítsél bennünket a veled való találkozásra. Amen.
Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsőség elé állíthat fedhetetlenségben újongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Amen. Isten velünk, áldás, békesség, további szép ünnepet, viszontlátásra.